Itt a Marosvásárhelyi Rádió.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Szerkeszti Boér Károly.
Köszöntöm műsorunk hűséges hallgatóit. Rovatunkban ma mintegy folytatódik egy korábban megkezdett beszélgetés, amely még Csíkszeredában indult, és jó messze kalandozott el térben és időben, amint az rövidesen kiderül. Tóth Mónika hegedűművészt nem kell bemutatnom hallgatóinknak. Már az idei Régi Zene Fesztiválon is tapsolhattunk neki, de örvendezhettünk szívet melegítő szavainak is itt, rádiónk komoly zenei magazinjának mikrofonja előtt. Most következő interjúnk egy jelentős zenei esemény kapcsán készült, de megismerhetjük benne Tóth Mónikát, a művészt, de az embert is. Ígérem, érdemes lesz odafigyelni a továbbiakban. Nemrég ért véget Miszlán a Barokk Zenei Nyári Egyetem. Ennek egyik oktatója Tóth Mónika, stúdiónk virtuális vendége. Szervusz!
Szervusz, Károly!
Mónika, kezdjük talán azzal, hogy mi is tulajdonképpen ez a miszlai tábor, hogy jött létre, mikor és milyen célokkal. Beszélj egy picit erről.
Jó, hát igazából összefoglalnám, hogy a Miszla Barokk Régi Zene Nyári Akadémia 2011-ben jött létre. Az idén írta az 5 éves jubileumát, mert ugye 2011-ben volt az első alkalom, és az idén az 5. És Miszla, ez egy Tolna megyei kis 300 fős település Magyarországon, ahol a nemeskéri kúria kastély található. Ez egy gyönyörű barokk kúria, nem hatalmas, de mégis csodálatosan felújított. Ez hála a Makai házaspárnak, Makai Tamásnak és Makai né Pál Bertának, akik egy építész, közgazdász házaspár, tulajdonképpen Erdélyből származnak egyébként, és az volt a céljuk, hogy megmentsenek egy ilyen műemléket. Építészként ezt ki is lehetett vitelezni. A helynek tulajdonképpen a jellegzetessége az, hogy vadászterületen fekszik, és borvidék is van, de ezen kívül ők szerettek volna mindenféleképpen létrehozni valamilyen szép kulturális eseményt, és felhasználni ezt a csodás helyszínt. A Miszla Art művészeti non-profit vállalkozást létrehozták, és ennek vagyunk mi a része tulajdonképpen ezzel a barokkzenei kurzussal. A barokkzenei kurzus az abból áll tulajdonképpen, hogy Magyarországról elszármazott, vagy Magyarországról magyar származású, de külföldön tanult tanárok tanítanak régi zenét. Az a csodálatos ebben tulajdonképpen, hogy ebben a barokkastélyban taníthatunk autentikus, historikus hangszereken barokkzenét.
Szóval a helyszín is inspirál.
Így van, mindenképpen inspiráló. Ez egy különleges dolog szerintem, hogy az ember nem egy iskola épületben, egy gimnázium épületben tanít régi zenét, hanem egy olyan épületben, amely tulajdonképpen ugyanebben a korban született, és ugyanakkor használták. A hangszerek, amik vannak a barokk hegedűn kívül, tehát én vagyok a barokk hegedű tanár, viola da gamba, barokk cselló, furuja, lant, és az az úgynevezett basszó kontinú, amit a csembalisták és az orgonisták szoktak ugye játszani nekünk. Egyelőre ennyi hangszerrel rendelkezünk. Nem is akarjuk nagyon földúsítani, mert tulajdonképpen nincs akkora nagy hely, és nem akarunk belőle egy ilyen dömping kurzust csinálni, hanem inkább a kurzusnak a családiassága és a magas színvonala a fontos.
Mondj csak, hány tanítványotok volt az idén?
Az idén nem voltunk sokan, mert például tavaly 40-45-en voltunk, és az idén ehhez képest csak egy ilyen 18 fős létszám volt. Ez minden évben teljesen más. Tavaly például a Visegrádi Alap támogatásával tudtunk ösztöndíjakat adni és koncerteket szervezni. Ennek megfelelően sokkal több növendék tudott eljönni, mert ugye hiába van sok tehetséges ember, anyagi okok miatt nagyon sok esetben nem tudnak eljönni ezekre a kurzusokra. Úgyhogy nekünk célunk minden évben az, hogy pályázzunk arra, hogy minél több tehetséges növendéket vendégül tudjunk látni.
Mondj csak, hogy lehet bejutni a növendékek körébe? Van valamilyen szelekció, valamilyen módon válogatjátok őket?
Hát először is biztos, hogy mindenképpen jó, ha van egy személyes kapcsolat, de azért természetesen ismeretlenül is nagyon szívesen várunk bárkit. Ebben az esetben, ha nem ismerjük az illetőt, akkor mindenképpen kérünk tőle önéletrajzot, és előfordul, hogy hangozó anyagot is, hogy tudjuk, hogy mégis milyen szinten van, hogy mit csinált idáig, kinél tanult, mi a múltja az illetőnek.
és nyilván saját tanítványaidat is szívesen behozod ebbe a körbe.
Igen, de tulajdonképpen az úgymond az én saját tanítványaim azok nem évközben adódnak, hanem folyamatosan ezeken a kurzusokon, meg most már ez az úgynevezett nyári akadémia egy évben kétszer van, télen is és nyáron is. Ez közben kibővült az 5 év alatt, most már az utóbbi 2 évben a növendékek kérésére kibővítettük a mesterkurzust, és így most már 2-szer van 1 évben. És hát ezt azt kell tudni, hogy ugye az egyéni órákon kívül itt kamarazene oktatás folyik, konzort muzsikát játszanak a fiatalok, attól függ persze milyen hangszeren vannak, és zenekarozni is szoktunk. Tehát ez egy egész napos elfoglaltság.
Alul értetődik, hogy inkább zenei akadémistáknak, vagy pedig akadémiát végzetteknek lett kitalálva.
Hát igen, ez így van tényleg, de ennek ellenére egészen fiatal emberek is jönnek már 17 éves kortól, és egészen idősek is, mert volt már 65 év feletti amatőr zenészünk is, tulajdonképpen úgy amatőr, hogy a Biolada gambára jött, és azon amatőr hangszeres volt, egyébként kürtös volt a foglalkozása.
Van a muzsikus mesterségben sok ilyen furcsa kanyar, én magam is ismerek néhányan, na de lépjünk tovább. A mesterkurzus valamilyen bizonyítvánnyal is jár, fölhasználható mesterképző oklevéllel?
Hát mindenképpen adunk egy oklevelet, ez nagyon fontos, hogy mindenkinek maradjon egyrészt egy emlék, másrészt egy bizonyítvány arról, hogy részt vett ezen a kurzuson, de egyelőre még ez a bizonyítvány, ez államilag magyar államon nem elfogadott. De az akadémiákon tudom, hogy van egy úgynevezett ilyen nyári zenei gyakorlat, tantárgy, amiben pontszámként beszámít.
Szóval nem számít be, de azért elolvassák.
Így van, így van, így van. És hát azt kell tudni, hogy azért nagyon sokan jönnek külföldről is, nem csak magyarok, hanem lengyelek, szlovákok, csehek, osztrákok, olaszok, volt már Japánból, Dél-Koreából, az USA-ból tanítványunk, és természetesen Erdélyből is mindig jönnek, és ennek mi nagyon örülünk.
Tehát egy sikertörténetnek nevezhető az idei Miszlay Nyári Egyetem, amint jól kivettem a szavaidból.
Igen, hát az idei év azért volt különleges, mert mivel az 5. éve tartjuk ezt a kurzust, szerettünk volna valami különlegességgel szolgálni a normál mesterkurzuson kívül, és ezért az utána következő héten volt egy úgynevezett zenekari projekt, ahol debütált a Miszla Barokk zenekar. Ez Bach Hámol miséje volt, és a Pécsi Európa Kántát fesztiválon játszottunk egy izlandi olasz vegyes kórussal és egy német karmesterrel, akit Georg Grünnek hívnak.
Szóval ez már egy nagyon komoly és többszörösen nemzetközi produkció volt. Hogy sikerült?
Nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon-nagyon örülök az egésznek, mert annyira büszke voltam a növendékekre, hogy ennyire jól helytáltunk. Igaz, azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen egy profi zenekar színvonalán játszottunk. Minden elfogultság nélkül.
Most, ha megengedett, bejátsszuk az Ozannát, amit ismerek ebből a produkcióból.
Jó, jó, rendben. Nagyon örülök.
Ez volt tehát a fesztivál zenekar és a nagyon érdekes, több helyről összeverrúbálódott barokk kórus produkciója. Lesz valamilyen folytatása ennek? mármint a közreműködésnek?
Hát mi nagyon reméljük, hogy ezt a zenekart folytathatjuk valahogyan. Igazából a zenekari tagok a best of, tehát a legjobb növendékekből tevődtek össze. Őket visszahívtuk erre a különleges produkcióra, és mivel ez ennyire jól sikerült, a német karmester felajánlotta, hogy a közeljövőben szeretne velünk továbbiakban is együttműködni. Neki van énekegyüttese saját kórusa Saarbrückenben, és hát reméljük, hogy ez tényleg így lesz.
Mondj csak, ő is egy ilyen barokk zenével elkötelezett karmester?
Igen. Tehát ő is egy specialista tulajdonképpen. Neki van egy sextetje, amiben énekel. Kifejezetten régi repertoárt énekelnek, hamarosan utaznak vele éppen Szardíniára, és hát ő nagyon-nagyon lelkes volt, mert még soha nem látott ennyire sok fiatalt együtt és ilyen szinten szólni.
Ez mindenképpen jó hír, és Németországból jött ember számára jó, hogy tudunk mutatni egy teljesen különleges produkciót.
Igen, mindenképpen. Én nagyon büszke vagyok, továbbra is ezt mondom.
Te magad már tettél le az asztalra egyet és más, most inkább a tanítványok szempontjából mondom.
Nekem, hogy mondjam, hogy nagyon sok hálálkodó levelet kaptam a héten ezzel a produkcióval kapcsolatban, hogy milyen nagyszerű, hogy ezt létrehoztuk, mert azért így együtt egy igazi nagy koncerten még nem játszottunk. Természetesen a Misla Barokk kurzuson mindig vannak növendékhangversenyek, a kurzus elejét egy úgynevezett tanári koncerttel szoktuk megnyitni, és a kurzus közben két koncert is van, az egyik egy növendékkoncert, amit Tamásiba szoktunk adni egy nagyon szép templomban, és a záró koncert pedig Gyönkön szokott lenni, ahol tanárok és növendékek együtt játszanak.
Szép dolgok ezek, fantasztikus dolgok ezek, de honnan veszed hozzá az energiát?
Hát igazából meg kell, hogy mondjam, hogy van egy pár kollégám, akivel ezt együtt csináljuk, az egyik Dinyi Soma, aki a kontinót és a csembalót szokta oktatni. Ő segít nekem, ő tartja a magyarországi fiatalokat a kapcsolatot, mert ő a Bartók konzervatóriumban tanít. A másik nagy inspirálóm az a helynek a tulajdonosa, Makainé Pál Berta, aki azokban a pillanatokban, amikor éppen lelankad a lelkesedésem, mindig föl tud engem tölteni. És hát maga a hely az tényleg nagyon szép, úgyhogy nagyon szívesen jár oda mindenki, nem csak a kurzus miatt, hanem egyáltalán. Úgyhogy mindenki mindig várja, hogy mikor lesz a következő, és ahogy vége van a kurzusnak, azonnal tudni akarják a növendékek a következő időpontot, és ez nekem nagyon nagy öröm.
Mindenesetre akárhogy is legyen az, alig szállsz ki az oktatói pozíciódból, már is beülsz a pulpitus mögé. A kettő között mi van?
Hát a kettő között koncertek vannak, rengeteg koncert. Most éppen Salzburgba megyek, a Festspielen játszom Cecilia Bartolival együtt egy Gluck operát, az Iphigenie and Taurit. Folyamatosan hegedülök, kamarazene és nagyzenekari koncertek vannak, és amikor tudok, akkor foglalkozok a növendékekkel mindenképpen, meg a tanítással. Nagyon szeretnék egy igazi oktatási intézményben is tanítani, de még nem találtam meg a helyemet, meg kell, hogy mondjam, hogy még kísérletezek, hogy tulajdonképpen melyik országban és melyik lenne a legjobb hely ilyen szempontból, ahol tényleg meg tudnám valósítani azt, amit szeretnék csinálni.
Mindenképpen legelső feltétel az, hogy barokk hegedűt oktass.
Így van, tehát ez biztos, hogy az a korosztály, ami az egyetemista korosztály gyakorlatilag, ez már egy specializáció. De ezzel mindig vannak problémák, hogy tulajdonképpen akkor ez kinek is kell, hogy is kell ebbe az új oktatási rendszerbe, ahol ez az alapképzés és mesterképzés van, akkor hogy ez tulajdonképpen ki járhat erre a szakra, hogyan van, ez minden országban teljesen kaotikus. Mindenhol máshogy van, és még mindig nem alakult ki egy igazi jó rendszer. Persze vannak olyan iskolák, amik már régóta működnek Európában, mint például Bázelben, vagy Hollandiában, Hágában, vagy Londonban, amik nagy múltúak, és általában ide jelentkeznek a növendékek, független attól, hogy itt már azért nagyon sok fáradt ember tanít.
És mondd csak, mennyire van igény rá a közönség szintjén, tehát hogyan tapasztalod, mert hiszen ebben élsz.
A közönség szerintem két rétegből tevődik össze. Az egyik réteg az a valóban tudja, hogy mi folyik a színpadon, tehát egyrészt elmélyült abban a zenében, a komoly zenében, és azt is tudja, hogy mi a régi hangszerek és a modern hangszerek közötti előadói gyakorlati különbség, és kifejezetten, hogy mondjam, ingyen, és ezért jön a koncertre. A másik réteg viszont lelkesedésből jön, mert azt látja, hogy ez a zene valahogyan magával ragadóbb, mint az, ahova jár, valahogy a zenészek is a színpadon egészen másképp viselkednek, sokkal lelkesebbek, és ez azért is van, mert ezek a zenészek tényleg ezt a specializációt a szívük mélyéről választották.
És akkor ezek szerint van barokk viselkedés a színpadon?
Hát igazából szerintem nincs. Jó zenész viselkedés van a színpadon, csak az a probléma, hogy szerintem nagyon sok ember, aki hosszú távon zenével foglalkozik nap mint nap, és ebből úgymond bérből és fizetésből kell, hogy éljen, ebből olyan fajta rutin lesz, ami már nem lelkesíti eléggé. És én azt látom, hogy ilyen szempontból a szabadúszóknak nagyobb lelkesedése marad. Természetesen ez az anyagiakkal kapcsolatban sokkal bizonytalanabb jövőképet idéz elő, mint hogyha valaki tudja, hogy hogyan lesz 3 év múlva az élete, de azt gondolom, hogy a mai világban már a fix helyeken dolgozó emberek sem tudják, mi lesz 3 év múlva. Tehát jobb azt csinálni, amit az ember a szívéből választ, és annyi energiából, amennyi csak van neki, mint az, hogy a hangszereket a szekrényben tárolják a színházban, és csak akkor veszik elő próba előtt egy fél órával, amikor bemelegítenek.
Csak úgy milyen Cecilia Bartolival dolgozni?
Hát nagyszerű. Egyrészt fantasztikus zenész, de másrészt fantasztikusan jó ember is. Nagyon kedves, közvetlen. Mindenkinek emlékszik a nevére. Mindig jó kedve van. Amikor nincs, akkor azt nem próbálja palástolni. Úgyhogy nagyon természetes és hát világszínvonal, ezt kell, hogy mondjam.
Vagyis hát úgy is mondhatnánk, hogy vele dolgozni nagyjából világhírt jelent.
Hát köszönöm szépen, hogy így mondod, hogy ezt gondolod. Mindenképpen nagyon megtisztelve érzem magam, hogy egy ilyen közegben dolgozhatok, és az biztos, hogy az ő személye jelenlét egy garancia arra, hogy nagyon jó minőségű produkció jön ki, mind a rendezői, mind a zenei, mindenféle oldalon.
Aki ismeri Cecilia Bartolit, nyilván tudja, hogy most miről beszélünk, de tudd meg, hogy éppen elég sokan ismerik a nevét, és hála a Mezzo csatornának elég gyakran látható.
Ez így van, és most ő tulajdonképpen már egy pár éve a Salzburgi Festspielének ő lett a művészeti vezetője is, úgyhogy nem csoda, hogy Salzburgban most teltház lesz.
És Gluck bemutató.
Így van.
Mit vársz ettől a bemutatótól, milyen lesz az?
Nagyon érdekes lesz szerintem. Tudom, hogy a rendező egy belga páros, akik modern rendezést csinálnak, úgyhogy nem számítok klasszikus jelmezekre, hanem valami extrémre. A zene minden esetre klasszikus, és hát a történet az egy nagyon megrázó történet, ezt tudjuk, Ifigénia ugye áldozat, tehát szerintem egy drámai produkció lesz.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, több változatát is láttam, egy részét a Mezzón, volt a kontratenor, férfi szoprán énekelte. Mi a véleményed most, mi a helyesebb? A teljesen hagyományos, vagy pedig a kissé a mai adottságokra adaptált előadásmód?
Hát ez nagyon nehéz szerintem. Először is az a legfontosabb, hogy egy nagyon jó hangú valaki legyen. Tehát most az, hogy ez férfi vagy női hang, ez elsősorban nem kritérium ma. Természetesen tudjuk, hogy ma a kasztrálás már nem létezik, szerencsére. De vannak olyan természeti adottságokkal rendelkező férfiak, akik tudnak nagyon magasan énekelni most is, és ez az utóbbi 10-15 évben nagyon nagy divat lett, úgyhogy egyre jobb, új nevek jönnek ki, és ők lépnek színpadra. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen valahogyan a múltat idézi. Ez olyan, mint egy időutazás, hogy próbálunk visszamenni oda, ahova már nem lehet, de mégis amilyen eszközeink vannak, azokat felhasználjuk. Úgyhogy én tulajdonképpen nem tartom egyikesebb helyesebbnek, vagy helytelenebbnek, inkább csak azt gondolom, hogy az fontos, hogy az illető meggyőző ereje milyen.
Te magad hogy állsz ezzel? Még teszed le a barokvonót a kezedből, és veszel fel ma itt? Vagy ez már nem fordul elő?
Hát mindenképpen az, hogy valamilyen másfajta eszköz áll rendelkezésre a hangszeren, legyen az akár csak egy húr, vagy a vonó modellje, mindenképpen ez inspirációt ad. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb nem az, hogy az ember milyen repertoárt játszik, mert bármilyen repertoárt lehet nagyon jól játszani, hanem az, hogy erre specializálódjon. Mert én nem hiszek abba, hogy mindenki tud mindent ugyanolyan jól játszani. Ezt én egy hibának tartom. Az, hogy mindenki megpróbál mindenfélét játszani, hogy megtalálja önmagát először, ez egy helyes út. Ezért nem gondolom azt, hogy 14 évesen kell eldönteni azt is, hogy valaki régizelő specialista lesz. Hanem hagyj kóstoljon bele mindenki mindenbe, és aztán, amikor már felnőtt fejjel meg tudja ítélni, hogy melyik az, ami az időszak, vagy akár több ilyen is, ami jól áll neki, ami úgy érzi, hogy közel áll a lelkéhez, arra specializálódjon. Legyen az teljesen a kortárs zene, jazz, bármi, de az szívből jöjjön.
Nagyjából önmagad mondtad most el, igaz?
Igen, de úgy gondolom, hogy azok a zenészek, akik tényleg lélekből muzsikálnak, legyenek azok népzenészek, vagy bármilyen zenészek a világon, azok mindegyfajta elhivatottságot éreznek az iránt, a zenei korstílus iránt is. Nem csak maguk a kifejezés, tehát nem csak maga az, hogy mindenképpen zenélnek és kész. Ez természetes, hogy a zene mindig a zenészen keresztül jön, úgyhogy ezt hiszem, erre már nem kellene domborítani annyira, hogy a saját egyéniség is mindig ez, mert ugye nagyon sokszor látjuk még ezt, de ez már egy olyan 19. századi modell, ami Paganini és Liszt idejében nagyon jó volt, és nagy egyéniségek voltak, de azt hiszem, hogy ma már ezt nem kellene ennyire a marketing felé elvinni.
Gyorsan bevallom, hogy a mondatod elején már Paganinire gondoltam.
Ez jó.
De ugye azért nem mindegy, hogy ki fogja a vonó végét, azért valamennyire csak létezik az egyéniség, mint tényező.
Persze, hát mindenképpen, csak azt gondolom, hogy már nem kell erre annyira koncentrálni, hiszen ez természetes, hogy az, aki előad, az előadó, az úgyis ott lesz a színpadon. Tehát ez nem kérdés.
Úgy tűnik, hogy a konzort formában való muzsikálás reneszánszát éljük.
Ez lehetséges, ez a furulyásokra és a gambásokra mindenképpen vonatkozik, és más fúvós hangszerekre is, ez a hegedükre nehezebb, mi inkább zenekarozni szoktunk, bár reneszánsz hegedűből is van konzort.
Érdekes belemélyedni ebbe a korba, és ennek a, tulajdonképpen az érdekes technikai vetületeibe, de gondolom egy gyakorló hangszeresnek nem ez a dolga.
Ez is a dolga, hogy utána nézzen a dolgoknak, hiszen a régi zenészek azok valamilyen szempontból mindig bűköznek ki úgynevezett régészeti munkát, amikor próbálnak kiásni darabokat, amelyeket még nem játszottak, vagy olyan hangszereket próbálnak megszelídíteni, amiket még soha senki nem tudott játszani, és ilyen például, amit a Kölyken, Sigiswald Kölyken az utóbbi 10 évben, ez a violoncello da Spalla, a nevű hangszer, amit ugye sokszor freskókon láttunk, de nem játszott rajta senki, és most már egy egész nagy iskolája van Brüsszelben.
Arra foglak most kérni, hogy mesélj a te hangszeredről.
Hát ez a hangszer, amin én játszom, ez egy cseh hangszer. Ez egy bohém hangszer, egy régi hangszer, valószínűleg az 1700-as évek első felében készült, anonim, tehát nem sok mindent lehet róla tudni, de én igazából a hangja miatt szeretem nagyon, független attól, hogy ez nem egy olasz hegedű, és emiatt az úgynevezett eszmei értéke sem olyan nagyon magas, mint amit a gyűjtők keresnek. Én, nekem mindig a sötét hangszín volt az ideálom, úgyhogy a barokk hegedűnek ezt az úgynevezett, amit a modern hangszeresek kritizálnak, orrhangját, ezt mindig próbáltam elkerülni. Úgyhogy az volt mindig a célom, hogy egy olyan hangszínt keressek, ami az emberi hanghoz van közel. És emiatt a hangszeremen elég sokat kísérleteztem, különböző hangláb és lélek modellekkel, hogy melyik az a kombináció, amiben a legjobban szól. Én magam sem tudtam, hogy ennyire sokat számítanak a hangláb modellek, mindaddig, amíg ki nem próbáltam ezeket a kísérleteket, és az, ahogyan most szól a hangszerem, az az 5 évnek a munkája.
Egy szóval nagyjából úgy érzed, hogy hazaérkeztél.
Igen, legalábbis ebből a hangszerből kihoztam azt, amit ki lehetett hozni a legjobbat.
Nos, hát nem marad más hátra, mint ismét meghallgatni téged egy csíkszeredai felvételről, amiről még meg sem kérdeztelek.
Jaj, hát köszönöm szépen. Nagyon jó volt Csíkszereddel játszani. Remélem, hogy jövőre is visszamegyünk a fesztiválra. Gian Giacomo Pinardi kollégám, Lantos kollégám is nagyon lelkes volt, úgyhogy ő is nagyon szívesen visszajönne, úgyhogy reméljük, hogy még lesz folytatás.